Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A jubileumi szent év végéhez közeledve a négy pápai bazilika szent kapuja közül az elsőt karácsony ünnepén, december 25-én zárta be 14. Leó pápa megbízásából Rolandas Makrickas bíboros a római Santa Maria Maggiore bazilikában. Ünnepi beszédében a bazilika főpapja arra kérte a jelenlévőket, hogy maradjanak nyitottak az ige hallgatására, a másik ember befogadására és a megbocsájtásra. Karácsonykor a napok óta szüntelen eső áztatta Rómában, alkonyatkor zarándokok részvételével zajlott a Szentkapu bezárásának ősi szertartása. Amint bezárjuk ezt a szent kaput, hisszük, hogy a feltámadott szíve, az új élet kimeríthetetlen forrása mindig nyitva marad azok előtt, akik belévetik reményüket, hangsúlyozta a bíboros. Az emberré lett Isten kiszolgáltatja magát nekünk, hogy minden igazi szeretet szükségszerűen rábízza magát mások jó indulatára és segítésére. Mondta Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek karácsonyi éjszakáján Budapesten. A bíboros a zsúfolásig megtelt Szent István bazilikában arról beszélt, Jézus az irántunk érzett szeretetből szándékosan adja magát a teremtett világnak, hogy szüksége legyen az állatok és az emberek testének melegére, hogy szüksége legyen az éterre és talán a pásztorok ajándékaira is. Jézust ez a sebezhetőség végigkíséri egész földi élete során. Szenved attól, hogy nem értik meg, nem fogadják el, és végül keresztre feszítik. De ennyire teljesen adja át magát, mondta. Karácsony ünnepének fényében még jobban kirajzolódik az összetartozás fontossága, az emberi kapcsolatok mélysége. Hangsúlyozta Súlyog Tamás köztársasági elnök a közösségi oldalán péntek este megjelent karácsonyi beszédében. Az államfő a karácsonyt olyan időszaknak nevezte, amikor körülöttünk minden lelassul és elcsöndesedik. Amikor rohanó feszültségekkel és háborús borzalmakkal teli világunkban is végre főszerepet kap a békesség, az otthon, a család, és elérkezik a bő 2000 éve közénk született megváltó világra jövetelének órája. A köztársasági elnök úgy fogalmazott, reményei szerint az emberi mi voltunk lényegét feltáró ünnepen megosztott gondolatai hozzájárulhatnak ahhoz, hogy megerősítsük magunkban, milyen pótolhatatlan kincs az, hogy olyan közösségekhez tartozunk, ahol otthon érezzük magunkat, legyenek azok családi, baráti, szakmai, szabadidős vagy más közösségek, amelyek nemzetünket alkotják. Egyértelművé vált 2025-re, hogy a béke és a biztonság lett a legfontosabb érték. A magyar kormány pedig minden erejével azon dolgozik, hogy megőrizze Magyarország békéjét és biztonságát, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Hidvégi Balázs a bejegyzésében megosztott videóban azt mondta, Európa nehéz évet zár, az elhibázott brüsszeli döntések következményeit mindannyian érezzük. A háború, a migráció, a terrorveszély, az energiaválság és a gazdasági nehézségek határozzák meg ma az európai mindennapokat, jelezte. Néhány év leforgása alatt megrettent minden, amit Európában korábban természetesnek gondoltunk, és ezért sajnos a brüsszeli elit viseli az elsődleges felelősséget, jelentette ki a kormánypárti politikus. Hangsúlyozta, a kormány mindent megtesz azért, hogy kimaradjunk a veszélyes brüsszeli döntésekből, és ne sodorjanak minket háborúba. A Kreml és a Fehérház megállapodott az ukrajnai rendezési tárgyalások folytatásáról, jelentette be Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára újságírók előtt pénteken Moszkvában. Elmondta, hogy Kirill Dmitrijev, orosz elnöki külön megbízott beszámolt Vlagyimir Putyin államfőnek az előző hétvégén az Egyesült Államokban folytatott tárgyalásainak eredményeiről és az információt kielemezték. Peszkov közölte, Putyin elnök megbízásából kapcsolatfelvétel történt az orosz és az amerikai kormányzat képviselői között. Az orosz felet Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója képviselte. Az amerikai oldalon több beszélgető partner volt. Megállapodtak a párbeszéd folytatásáról, jelentette ki Peszkov. Végül az időjárásról. A köd ritkulását követően jobbára gyengén vagy közepesen felhős időre számíthatunk. Több felhő elsősorban északkeleten, keleten lehet helyenként. Az esti, késő esti órákban észak felől szakadozott frontális felhőzet is érkezik, de e mentén is kicsi a csapadék esélye. A napközben csupán időnként élénk nyugatias irányú szél estétől, késő estétől fokozatosan északnyugatira, északira fordul, az érkező hideg front mentén, ahol már előfordulhatnak erős lökések is. A hőmérséklet napközben 1 és 6 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Fotónaptár és fotókönyvkészítés. Fuji Fotócentrum, Kisdobótér 8.
Reklámot hallottak.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni, a határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban megismételjük Kiskatával, a Kiskata zenekar énekesével készült beszélgetésünket, aki bemutatta nekünk kárpátaljai misszióját. A beszélgetésben szó lesz a háború megpróbáltatásairól, a vészesen fogyó kárpátaljai falvakról, az otthon maradtak kitartásáról, valamint a zene közösségi erejéről is. Bercesi András riportját hallják. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János és a műsorvezető Molnár András.
Először is nagyon sok szeretettel köszöntöm a rádiónak a hallgatóit, és nagyon szépen köszönöm, hogy megszólalhatok ez ügyben. Amióta kitört a háború, nagyon sokat járok Kárpátaljára, tehát nekem az első pillanattól kezdve, hogy kitört a háború, a szívemben viselem a nemzettársaimnak a sorsát, és ezt én olyan módon tudom megtenni, hogy a zenén keresztül próbálom megfogni a kezüket. Nekem az első pillanattól kezdve egy határozott célom volt az, hogy oda fogok menni, ahol szükség van rám. Mindig el szoktam mondani, hogy könnyű nekem egy olyan országba, ahol én biztonságban vagyok, azt mondani, hogy magyarnak lenni igenis jó. Én, aki itt ezt a mondatot biztonságban megélhetem, én, aki itt büszke lehetek a magyarságomra, a viseleteinkre, a hagyományainkra, nekem a legjobb dolgom van a világon. Amikor Kárpátalján mondom azt, hogy magyarnak lenni igenis jó, azért az már egy szívszorítóbb dolog. Tehát, hogy onnan minden másképp látszik. És amikor azt mondom, hogy magyarnak lenni jó, meg hogy hiszem, hogy én is jó magyar vagyok, akkor az számomra azt is jelenti, hogy mindig oda kell menni, ahol ezt a küldetést, ezt az üzenetet tudjuk teljesíteni. Tehát én azt gondolom, hogy a jó Istentől én azt a küldetést kaptam, hogy a zenén keresztül azt tudjam beteljesíteni, hogy az emberek megfogják egymás kezét, hogy valamilyen módon tudjak egy olyan üzenetet közvetíteni számukra, ami azt jelentheti számukra, hogy nincsenek egyedül. És persze ez nem azt jelenti, hogy én itt a jó Isten szeretném játszani, egyáltalán nem. Én azt gondolom, hogy egy közvetítő vagyok ebben a dologban, és minél inkább járok Kárpátaljára, és minél inkább megyünk befelé ezekbe a turnékba, minél többet vagyok kint, annál nagyobb a meggyőződésem, hogy nekem tényleg ezt kell csinálnom, és addig, amíg a háború van, addig, amíg szükség van rám, addig én szeretnék kijárni Kárpátaljára. Most egy 30 állomásos turnét terveztünk be, amit én nem is koncertsorozatnak hívok, hanem inkább ilyen zenés összetartó alkalmaknak. Főleg templomokban járunk egyébként. Elenyésző az, amikor közösségi házakban, vagy iskolákban tartunk ilyen alkalmakat. Én mindig is azt mondtam, hogy egyébként is, de most a kárpátaljai ember számára a legnagyobb összetartó, a legnagyobb megtartó erő, és az a hely, ahol biztonságban lehet, és ami a menedék, az a templom. A lelkészeknek, papoknak, atyáknak, tehát mindenkinek, aki vallási vezető Kárpátalján, nagyon nagy felelőssége van most. Most ők azok, akik tartják az emberekben a lelket. Tehát a templom az a hely, ahova minden vasárnap elmennek az emberek, és általában tele vannak ezek a templomok. Azt kell azért tudni, hogy a kárpátai embereknek a nagy része református, de sokféle, tehát vannak katolikusok is, pravoszlávok, sokféle vallási közösség létezik. Ezek a templomok, ezek minden vasárnap megtelnek. Tehát, hogy a Jóisten tényleg beteljesíti most a küldetését ebben az időszakban, hiszen az emberek tényleg egy emberként mennek most oda imádkozni, és mindenki a békéért imádkozik, és mindenki azért imádkozik, hogy legyen már most ennek a borzalomnak vége. És amikor az ember kijön egy ilyen alkalomról, akkor látszik, hogy úgy megkönnyebbülnek, vagy úgy feltöltődnek, vagy hogy úgy reményt kapnak, és ebbe a közegbe, vagy ebbe az eseménybe csatlakoztam én be ezekkel a zenés összetartó alkalmakkal, amit én május 31-éig tervezek csinálni, csak most már akkora igény lett rá, most harmadik alkalommal voltam kint ebben az évben, és mihelyt megtudják, hogy átmegyek a határon, rám akkora ilyen szeretett cunami zúdol, hogy amikor én hazajok, nekem napokig tart, amíg én ezt így föl tudom dolgozni. Tehát, hogy mindenki jön, és akkor mindenki mondja, hogy szinte nincsen már olyan család Kárpátalján, akit ne ért volna valamilyen veszteség. Tehát vagy a testvérét, vagy a rokonát vitték el a háborúba. A gyereke nem tud éppen most iskolába járni, mert bezárták az iskolát, vagy online oktatásban. Tehát, hogy mindenkinek nagyon-nagyon nehéz, és most jelenleg már csak azok az emberek maradtak Kárpátalján, akik már nem tehetik meg, hogy elmenjenek. Én nagyon félek attól egyébként, hogy egyszer csak el fog tudni a kárpátaljai magyarság. Tehát, hogy akkora a probléma most is, olyan kevesen maradtak. Például mondok egy példát, Nagy-Dobronyban voltunk most, ami mondjuk egy ilyen 6500 fős település volt a háború előtt, most 1200-an lakják.
Mi az, ami ott tartja még azokat, akik ott maradnak?
A hazaszeretet. Azok az emberek vannak ott, akik egyrészt azt mondják, hogy tettünk már nem tudnak elmenni, másrészt pedig annyira erős a föld iránti szeretetük, hogy azt mondják, hogy itt élned, halnod kell, és nem mennek el. És kibírják, és összeszorítják a fókat, és akár a jéghátán is, de ott maradnak, és tartják még Magyarországot.
Kérdés, bárki termény, légy szíves, hogy milyen a fogadtatás, hogy hogyan szokott ez zajlani, hogyha megérkeztek egy helyre, mi minden történik?
Mindig ezt már egy ilyen bázisnak nevezzük, a Beregszászi járásban Salánk nevezetű településre utazunk, és ott a helyi parókián szoktunk aludni, mindannyian egy családi házban. Ott a megérkezésünktől kezdve egészen addig, amíg el nem megyünk, hatalmas vendéglátásban van részünk, megkóstoljuk azokat a tipikus kárpátaljai ételeket, amik nem szokványosak, például most a hétvégén ettem táskalevest, ami ilyen nagyon különleges tésztából van összegyúrva, és egy ilyen zsírral feltöltött ilyen alaplébe van, tehát ilyen nagyon-nagyon olyan különleges ételek vannak, amik egyébként néha engem emlékeztetnek a régi világra. Tehát amikor nem volt mit enni, és sokkal több kenyeret ettek az emberek például, nagyon sok tészta, nagyon sok rizs van az asztalon, hús már azért kevésbé, tehát hogy így is lehet érzékeltetni, és az utolsót is odaadják, tehát hogy számomra akkora élmény az, hogy mindenhova, ahova megyek, hatalmas szeretettel fogadnak, és hogy mindig elmondják, hogy mennyire jó, hogy ott voltunk, és hogy mennyire érzik azt, hogy valóban számíthatnak az anyaországra, és hogy nincsenek egyedül. És hogyha látom az embereknek az arcán, hogy mosolyognak, megfogják a kezemet, átölelnek, akkor én úgy gondolom, hogy ez a legtöbb, amit adhattam. És akkor én már teljesítettem a küldetésemet.
Te ebből nagyon sokat tanulsz, ahogy érzékelteted, de van neked gyermeked is, őre hogyan hat például ez a dolog?
Én nagyon sokat gondolkodtam rajta a legelején, hogy mit csináljak a gyermekkel, amikor mi Kárpátaljára utazunk, és a Borsa a legelejétől kezdve minden egyes alkalommal jön velünk. Neki meg nem fordult egyszer se a fejébe, hogy esetleg itthon maradjon, pedig volt olyan, és főleg ez a háború kitörésekor volt, hogy bizony nagyon sokszor szólt a légvédelmi sziréna. És az elején egyszer-kétszer megkérdezte, hogy anya, ez micsoda, és akkor utána már, mintha észre se vette volna. Szóval az első két alkalommal, amikor az ember ilyet hall, azért összerándul a gyomra. És én úgy voltam vele, azon a parókián, ahol mi alszunk, és ahol egy lelkész házaspár lát minket vendégül, akinek 4 gyermeke van, és én mindig úgy voltam vele, hogyha azok a gyermekek nyugodtan álomra tudják hajtani a fejüket abban a házban, akkor az én gyermekemet se kell félteni a Jóistennek abban a házában. Szóval, hogy én mindig azt gondoltam, hogy nekünk semmi bajunk nem eshet, és hogyha én biztonságban érzem magam, akkor a gyermekem is biztonságban van. A Borsa, ő mindig jött velünk, és ő mindig egy ilyen különleges lelki élményként éli meg ezt a dolgot. Ő most 10 éves, annyit fog föl ebbe a háborúból, amit az ő kis 10 éves szíve és esze föl tud fogni, de látott már ő is egy-két olyan dolgot, amit nem gondolok, hogy látnia kellett volna, de neki számára is egy tanulási folyamat. Az a lényeg, hogy én biztonságban érzem őt, és remélem, hogy egyszer úgy fog majd emlékezni erre az időszakra. Nem azt fogja mondani, hogy hú, anya, átmentünk a határon, és akkor ilyen fegyveres katonákat láttunk, és hogy féltem, hanem hogy úgy fog emlékezni erre az időszakra, hogy tudtunk segíteni, és nagyon-nagyon remélem, hogy azokkal a gyerekekkel, akikkel ő most összebarátkozott Kárpátalján, egy nap majd csak egy ilyen nagyon távolba mutató emlékként fog beszélgetni, amikor majd felnőttek lesznek.
Nem mondta senki. Szemedben a világ, szeretnék lenni. Hogyan kell élni? Ezt nem mondta senki. Tövisek közt hogyan kell rózsát keresni? Nekem ezt nem mondta senki.
Településekre mentek, mondtad, hogy nagy az igény, meg szájról-szájról.
Ez nagyon érdekes, mert előtte, mielőtt elindultunk volna, ott a tiszteletes asszony, ami megterveztük, hogy mik azok a települések, ahol már nagyon kevesen maradtak, ahol tudni lehet, hogy már nagyon sok férfi embert elvittek, nagyon sok az idős, sok a gyerek, és úgy ezek alapján összeraktuk azokat a településeket, hogy hova lenne érdemes menni. Na most az első alkalommal szinte kompletten felborult, mert ugye ez úgy néz ki, hogy kijövök egy templomból, vége van egy előadásnak, és akkor utána általában mindig van rá alkalom, hogy beszélgethessünk egymással, eszmecserélhessünk, ahol elmondják, hogy milyen az embereknek a helyzete most éppen Kárpátalján, milyen Magyarországon én hogy élem meg ezt az egész dolgot, ők mit gondolnak a háborúról, és akkor jönnek az emberek, jönnek, rengeteg üzenetet kapok utána, hogy de ide is kellene jönni, oda is kellene menni, amoda is kellene menni, úgyhogy tulajdonképpen az én saját kis listám az teljesen fel van borulva. Én azt gondolom egyébként, hogy jól van ez így, hogy mindig az élet írja. Tehát, hogy most speciál tudom, hogy márciusban hova fogok menni, de hogy egyáltalán nem biztos, hogy az lesz, ami most le van írva. Tehát, hogy én tudom, hogy egy ilyen alkalommal általában egy ilyen 6-7 helyszínt tudok teljesíteni, de még az előző este is változhat, hogy hova megyek.
És ezek az előadás utáni találkozások szinte ugyanolyan fontosak, mint maga az előadás.
Ez mindig nagyon fontos, és ott én nagyon sokat szoktam egyébként jegyzetelni ezeken a beszélgetéseken, és csak magamnak azért írom le, mert hogyha vége lesz a turnénak, én biztos, hogy fogok ebből írni egy ilyen emlékiratot. Azért, hogy ne felejtsem el, tehát az emlékeimnek a nagy része beleíródott kitörülhetetlenül a lelkembe, de hogy vannak olyan dolgok, amiket már most úgy visszolvasok, és hogy tényleg, hogy ez is volt, meg az is volt, nagyon-nagyon sok mindent mesélnek az emberek. Tehát, hogy ez a háború nekik nem a háborúval kezdődött. Tehát, hogy van olyan általános iskola Kárpátalján, ami a Covid óta be van zárva, és emberek áthozták Magyarországra a gyermekeiket tanulni, különben már 4-5 éve nem járna a gyermekiskolába. És azt a szörnyűséget, hogy például van olyan is, hogy egy család el van szakítva egymástól, mert van egy 4 gyerekes család, ahol a fiú, a legnagyobbik, az most betöltötte a 18. életévét, és innentől kezdve 6 köteles, és akkor anya fogta a 4 gyermeket, és átköltözött a határnak az innenső oldalára, és beíratta a gyermekeit itt iskolába. Ellenben az apuka, aki lelkész egyébként Kárpátalján, ő nem hagyta ott a gyülekezetet, és így ingáznak. És a második, azt mondja, hogy most igen, 3 gyermek van, aki kiskorú, 1 év múlva betölti a most a legnagyobbik a 18. életévét, és akkor megszűnik a nagycsaládos státusz. Ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve már a lelkészt is elvihetik katonának. Én hallottam olyanról, akit most van egy olyan rendelet egyébként, hogy januártól a lelkészeket például, meg a vallási vezetőket nem vihetik el katonának, de ismerek olyat, akit szolgált közben vittek el. És akkor ezek a beszélgetések általában ilyen nagyon-nagyon őszinte beszélgetések. Nekem olyan érzésem van, mint amikor a nagymamám mesélt a második világháborúról, hogy mit kellett átélniük. Én nem gondoltam volna, hogy ez a mi életünkben elő fog fordulni. Hogy a történelmek a kereke tényleg, de tényleg ismétlődik, és hogy mindig ugyanazok a dolgok történnek.
Milyen segítséget kaptok, hiszen azért oda el kell menni, meg kell szervezni, azért ez hiába jó szolgálat, ezekkel lehet segíteni.
Igen, tehát hogy amikor kitört a háború az első 2 évben, abszolút teljesen, hogy úgy mondjam, a saját zsebünkből és tehát hogy önkéntes alapon jártunk Kárpátaljára. Volt, hogy áramkimaradás volt, és akkor agregátorra gyűjtöttünk, nagyon-nagyon sok ember állt mellénk, akkor 3 vagy 4 ilyen hatalmas agregátort ki tudtunk vinni, ami el tudta látni 3-4 általános iskolának az áramellátását, az ausztráliai magyaroktól kezdve egészen az ócsai polgármesterig mindenki nagyon-nagyon-nagyon sokat segített, és szinte, tehát hogy nagyon érdekes, hogy ott, ahol például egy olyan képviselőtestület, ahol több volt az ellenzéki, mint amilyen politikai oldalon áll a polgármester, ott is egyenhangúan megszavazták, hogy már pedig veszünk Kárpátaljára agregátort, amit a kiskata ki fog majd vinni. Szóval, hogy én olyan példátlan összefogást láttam az embereknél ebben is, ebben az időszakban, hogy engem egyetlen egy vágy hajtott, én akkor is, hogyha ezt minden egyes alkalommal azért nagyon, tehát hogy kemény költségeket ró az emberre, hogy amíg ezt tudom, addig ezt csinálom, és Isten nyugosztalja meg a Potápi Árpád államtitkár úrnak. Én nyáron írtam egy levelet, hogy nekem, én úgy gondolom, hogy ez a küldetésem, én úgy gondolom, hogy nagyon nagy szükség van arra, amit csinálok. Leírtam, hogy eddig miket csináltunk, és miket tudtunk tenni önkéntes alapon Kárpát-tervre, és én megkértem rá, hogy amennyiben tud, akkor segítse meg a zenekart. És mi a Betlem Gábor alaptól kaptunk támogatást arra, hogy most ezt a fél évet úgymond kint töltsük Kárpátalján, és az úti költségünktől kezdve, tehát hogy mindez a nagyon-nagyon sok költség, ami ránk jön, hogy útlevelet kell csináltatni minden egyes alkalommal a hangszereknek, ami nagyon-nagyon sok pénzbe kerül. Tehát, hogy erre nekünk megvan a finanszírozási hátterünk, és ezúttal is nagyon-nagyon szépen köszönöm neki. Szinte az utolsó támogatás volt, amit aláírt a halála előtt. Szóval, hogy ez a dolog is egy kicsit, tehát, hogy ez még egy ilyen plusz terhet tett rám, hogy volt gondja rá, hogy a halála előtt még a kárpátai embereknek a sorsát így megpróbálja általunk egy kicsit, nem tudok rá jobb szót mondani, boldogabbá tenni.
Nem tudom, hogy te hogy tapasztalod, én azt látom, hogy egy picit immunisak vagyunk most már a háborúra, hogy ugye amikor kitört, akkor mindenki vitte a segélycsomagokat, tartós élelmiszergyűjtés, pénzadományok, és most, mint hogyha ez úgy megszoktuk, hogy háborúban, és most már ez annyira nincs jelen.
Igen, és ezt én is érzékelem, egyrészt abból a hatalmas szeretetből, amit kapok, másrészt meg még a tavalyi évben is, én csak ugye a művészeti oldalt tudom megközelíteni, hogy sok művész járt Kárpátaljára ilyen-olyan szervezésben, hatalmas nagy ilyen biztonsági körülmények között. De azt kell, hogy mondjam, hogy lassan így egyedül maradok ebben a történetben, szóval nem nagyon mennek ki, és pontosan úgy, ahogy mondod, én nem mondom azt, hogy így elfelejtődni látszanak, de hogy megszoktuk a háborút. Tehát, hogy ugyanúgy, ahogy megszoktuk egy idő után, hogy maszkba járunk, amikor itt volt a Covid, megszoktuk azt, hogy a mellettünk lévő országban háború van, pedig azok az emberek ugyanúgy szenvednek. És én tudom, hogy elindultak a béketárgyalások, és tehát folyamatosan követem a híreket, és itt azért most már fölcsillant annak az esélye valóban, hogy béke lesz, de azok az emberek még ugyanúgy szenvednek, és a békével még egyáltalán nem biztos, hogy ezeknek az embereknek így egy csapásra jóra tud fordulni az élete. Szóval, hogy a béke pillanatától kezdve én úgy gondolom, hogy a kár az még igen sokáig fog tartani, és amíg begyógyul ezeknek az embereknek a lelke, az még az nagyon-nagyon sok idő. Ki fogja visszahozni azokat az embereket, akik elestek a háborúba egy olyan államért, ami nem is az ő hazájuk. Tehát, hogy ez egy akkora fájdalom egy édesanyának, aki elvesztette a gyermekét, vagy elvesztettünk egy férjet, és otthon maradt, nem tudom, három kicsi gyermek. Szóval ezek azért, ezt szerintem nem lehetne megszokni, és igyekszem majd sokat beszélni Magyarországon is ezekről a dolgokról, és hát ha most nem azt mondom, hogy meg tudom hozni a kedvet, hogy menjünk és induljunk el Kárpátaljára, de én biztos vagyok benne, hogy egyébként a háttérben nagyon-nagyon sok szervezet segít. De a jelenlét a legfontosabb, én azt tapasztalom, hogy oda kell menni, és meg kell fogni a kezüket.
Hogyan tovább a kiskat a zenekarnak, hogyha nem ezt a missziót nézzük, mert ugye fontos a művészeti tevékenység.
Fontos a művészeti tevékenység. Eddig ugye évelejétől kezdve, és még nagyon az elején vagyunk, nekem szinte minden gondolatomat lefoglalta. A koncertjeinket általában én szervezem, tehát hogy én vagyok az összekötő a rendezvényszervezők és a kiskat a zenekar között, és én most csak arra kértem a jó Istent, hogy annyira nincs most időm foglalkozni úgymond az itthoni művészetemmel, hogy valahogy próbáljon meg nekem segíteni ebben, és nem tudom, egy ilyen 2-3 hete egyfolytában csöng a telefonom, tehát hogy most nem kell abba energiát fektetnem, hogy most hova menjen a kiskat a zenekar zenélni, hanem hogy sorozatban jönnek a felkérések, és május 31-én végzünk a kárpátai turnéban, gondolkodom rajta egyébként, hogy valamiféle hosszabbítási kérelmet majd be fogok nyújtani, de mint mondtam, nagyon-nagyon nagy lett az igény. tehát szerintem ebben az évben én ezt fogom csinálni, és akkor mellette nyilván jön majd a jó idő, jönnek a családi napok, jönnek a vidám rendezvények, és akkor szeretnék itt is helytállni, mint ahogy szoktunk. Viszont most egy nagyon-nagyon fontos küldetést fogok ismételten teljesíteni, úgy látszik ez az év, ez most erről fog szólni. Én nem egészen 3 hét múlva a zenekaromnak egy részével az ausztráliai magyarokhoz fogok ellátogatni. Egész pontosan Brisbane-be, Gold Coastra és Sydney-be fogok utazni. Egy 3 hetet fogok Ausztráliába eltölteni, és a 1848-49-es forradalmi szabadságharcnak a, hogy is mondjam, az megemlékező ünnepségében fogok énekelni, tehát a március 15-e nekem az ausztráliai magyarok körében fog eltelni, úgyhogy ez is most egy ilyen hatalmas izgalommal tölt el, egy ilyen 36 órás repülőút elé nézek, és egy teljesen másik évszakba fogok belecsöppenni, úgyhogy fejben most ott is oda is kell, hogy egy kicsit koncentráljak. Úgy látszik, hogy ebben az évben a nagy utazásoknak lesz az időszaka. Úgyhogy ez engem most nagyon-nagyon boldoggá tesz, hogy ez egy olyan álom, én valamikor gondoltam rá, hogy de jó lenne Ausztráliába elmenni, és de jó lenne azokat a magyarokat is meglátogatni és énekelni nekik. Ugyanúgy nagyon sok magyar van, akik 89-ben mentek ki Székelyföldről, 56-ban mentek el Magyarországról, tehát ott is egy ilyen viszonylag idős generáció van, de hogy még ők is törekszenek rá, hogy ilyen magyar iskolák keretén belül tanítsák a gyerekeket magyarra, hogy azért, hogy ők is meg tudják őrizni a magyarságukat, és ez nekem nagyon sokat jelent.
Kedves hallgatóink, elhangzott Megmaradni című műsorunk, melyben megismételtük Kis Katával, a Kis Kata zenekar énekesével készült beszélgetésünket, aki bemutatta nekünk kárpátaljai misszióját. Bercesi András riportját hallották, további tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témája: Mária megszülte elsőszülött fiát, bepójálta, jászolba fektette és megszoptatta. Páter Vértes Ajai László írása Karácsony titkáról. Karácsony misztériuma mélységes isteni és emberi titok, hiszen benne mindkét világ összekapcsolódik. Főszereplője a Betlehemben született gyermek, aki maga a kapocs, a Szentírás szavával, az egyetlen közvetítő Isten és ember között. De ott áll mellette egy asszony, aki készséggel befogadja őt, és világra hozza ezt az Isten gyermeket. Nincs senki a világon, aki közelebb lenne hozzá, testben és lélekben is, mint az anyja, aki megszülte elsőszülött fiát, bepújálta, jászolba fektette és megszoptatta. Erről a fölséges titokról szól karácsonyi emlékedésünk. Olaszország közepén a 88 méter híján 3000 méter magas Gran Sasso nagy kő aljában húzódik Abruzzo régió fővárosa L'Aquila, magyarul a Sas. A város maga is 712 méter magas gerincen fekszik, Szent V. Celestin pápa gyönyörű Colle Maggiore bazilikájával és a nagy ferences hitszónok Széjénaj Szent Bernát sírját őrző dómmal. Gyakran járok oda, az egyik legkedvesebb városomba, mert itt találok rá újból is újból arra az egész világon páratlan gyűjteményre, amely a Virgo Lactans, Madonna Lattante, magyarul Szoptató Madonna románkori színesre festett táblaképeit és faragott faszobrait szedte csokorba a város és a térség templomaiból, a legtöbbüket a számos itteni bencés monostor templomokból. Karácsony másnapján ezekről a kettképekről és szobrokról szeretnék mesélni, mert Isten fia születésének nagy titkát pőre őszintességgel, eleven hittel közvetítik, amely, ahogy látom, mindmáig él az abruzzói nép szívében, és minket is erősíthetnek. Azról a szent éjszakáról Lukács evangélista mondja el az eseményt, ami bizonyára magától a szűzanyától hallott. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepújálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson. Ha kellő tapintattal ott időznénk a betlehemi ház hátsó, sziklafalhoz támaszkodó, de a házzal egyben nyíló istálló részében, mert ilyenek voltak a korabeli házak, akkor bizonyára eljönne az idő, amikor, ahogy a nagy költő mondja, meg is kéne szoptatni már. Ami a teremtettségünkkel járó szükséglet, a tejjel táplálás, az valójában sokkal több, mint a gyermek etetése és a köteles gondoskodás. Segítségül hadd hívjam édesanyámat, aki egyszer egy meghitt beszélgetésünk során, igaz a kérdésemre, hogy mi volt a legnagyobb élménye az életében, ezt válaszolta. Kisfiam, az volt a legszebb, és ekkor becsukta szemét, és így látott vissza sűrű anyaságába. Amikor megszültelek, és miután nem mosdatva visszakaptalak benneteket, és eljött az idő, akkor hozzám igazítva megszoptattalak titeket. De ezek közül is az első, a legelső szoptatás a legszebb. Ő az enyém, belőlem vesz, és én az övé vagyok, teljesen. Csak szuszog, eszik, és nincs más, csak ez a mennyei béke. Az anya valóban önmagából ad, magát adja annak, aki belőle lett. Igaz, a szüléssel elveszett a gyönyörű együtt és egymásban lét, mégis valami olyan új adatik, ami korábban nem volt lehetséges. Annak a különvált magzatnak ez a tejjel táplálás valójában visszatérés az anyaölből az anyaméhbe. Ebbe csodálatos fészekbe, ős otthonba, amelyben a szülők szeretete erejében és Isten kegyelméből egykor létezni kezdett. A szoptatás titok, a legmélyebb emberi misztérium, amit sanúttan tisztelettel és szótlanul csak szemlélni lehet. Nincs nép, nincs kultúra, amely meg ne süvegelné, rá ne csodálkozna erre a titokra. Egyet maga az evangélium is idéz, megint csak Lukács tolmácsolásában, mert ő kivált kép anya és születés fogékony. Jézus még beszélt, írja, amikor egy asszony a tömegből felkiáltott, boldog a méh, amely kihordott, és az emlő, amelyet szoptál. De ő ezt mondta, hát még azok milyen boldogok, akik hallgatják az Isten szavát, és meg is tartják. De hát ki hallgatta meg Isten szavát oly tökéletesen és maradéktalan befogadással, ha nem az, aki ez maga Isten szava szót imígyen, üdvözlégy kegyelemmel teljes. Veled van az Úr. Áldottabb vagy te minden asszonynál. A Szentlélekkel eltelt Erzsébet pedig tovább pontosít. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse. Ez a szentírás magasztalta tejjel táplálás oly mély élménye lett az ősegyháznak, hogy az íráson túl szóban átadott még olyan mozzanatokat, melyek egyre pontosabban megjelente a katakombák freskóin és az ókeresztény szarkofágok domborműveinek hit üzeneteiben, mert egyszer csak a harmadik században feltűnik az anya az ölében tartó gyermekkel téma, amely aztán egyre mélyebben olvasta az anyaság titkát. Az egyháznak ebben a születés értelmezésében mérföldkő a 431-es efezusi zsinat, amely Mária Isten anyaságát hirdette meg, mint egy 4 évszázad lelki haladás útjának összefoglalásaként. A dogma azt hangsúlyozza, hogy akit Mária szült, az Isten fia, így tehát ő az Isten anyja. Feljegyezték, hogy a hittétel ünnepélyes meghirdetésekor az efezusi bazilikában összegyűlt hívek fennhangon hirdették, hogy Istennek szent anyja, Istennek szent anyja. Mert a bennük lévő egészséges hitérzékkel megsejtették a hittitok mélységes értelmét. Nem véletlen, hogy ennek az időnek, vagyis az 5. század első felének nagy keresztény költője Coelius Sedulius himnuszt írt latinul karácsony titkáról, a Solus Ortus Cardine, ahol a napnak fénye kél címmel, és benne annak alfabetikus 6. verszaka az F betűs így énekel. Főnő jacere pertulit, preszépe non abhorruit, parvokve lacte pastus est, perquém nec ales ezurit. Magyarul, szénán feküdni kényszerült, nem félt jászolóban szállni meg, s kicsinke tejjel étkezik, kinél madár sem étkezik. Csekélyke tej táplálja azt a gyönge gyermeket, aki még a madarak étkéről is gondoskodik. Olyan ez a költői kép, mint a Santa Maria Maggiore, az első római Mária Bazilika diadalívén az égkövekkel részített hatalmas uralkodói trónuson ülő csöpp kis gyermek. A mozaik ikon azt üzeni, hogy bármennyire is kicsi az a gyermek, mégis teljesen az Isten fia. Nem lesz azzá, hanem mindörökké az volt, csak az örök ige most egy újszülött testében jelent meg, akit egy tiszta szívű leány beleegyező igenje segített a világra. Az evangéliumok a Lukács említette születés leíráson túl hallgatnak annak további körülményeiről, miként ez egyébként is sajátosságuk, hogy csak arról szóljanak, ami a megváltásunk titkának megértéséhez feltétlenül szükségesek. Noha az evangéliumok nem szolgálnak több részlettel, de az ókeresztény kor kíváncsi természetű apokrif irodalma annál inkább beszélt róla, és noha az egyház hivatalosan nem ismerte el ezen iratok isteni sokbalmazottságát, de azoknak némely részlete az egyre jobban formálódó ikonábrázolás évén hallgatólagosan elfogadást nyert. Ezik egyike a 2. század végén szerkesztett Jakab protoevangéliuma, mely címe alapján a Jézus Krisztus mindenek felett dicsőséges anyjának, a Szent Isten szülő Máriának születését mondja el. A dús fantáziával megírt mű a 19. fejezetében egy egész szentárgyilagos leírást ad Jézus születéséről. Nagy fényesség áradt szét a barlangban oly mértékben, hogy a szem nem is bírta elviselni. Kevéssel utána megszűnt ez a fényesség, amíg a gyermek meg nem jelent, vagyis meg nem született, és amíg el nem fogadta anyjának, Máriának emlőjét. Az abruzzói szoptató madonnák ikonográfiai értelmezésének hátteréhez távolabbról azonban pogány források is segítséget nyújtanak, azon egyszerű ténynek fogva, hogy a téma, a gyermekét szoptató anya rendre megjelenik főként az archaikus közel-keleti egyiptomi görög és latin kultúrák világában. Összefoglaló néven Kúrótrofosz görög szóba jelzik azt a női figurát, amely ölében kicsi gyermeket szorít magához, vagy éppen szoptat. A kúrosz ugyanis kisgyermeket jelent, a trefó ige táplálást, felnevelést. A Kúrótrofosz teát szoptató anyát jelent, amelyet legtöbbször kisméretű égetett agyagból kézben hordható nagyságban készítettek. Gyakorta a szoptató asszony széken vagy trónuson ül, amely magasztos jelleget kölcsönöz a figurának, sőt isteni jelleggel ruházza fel az alakot. Valóban ezek az anyagyermek figurák votív, fogadalmi tárgyak, amelyek a gyermek áldás elnyerését, vagy még inkább az anyaság és az egészség állapotát kívánták, és vélték biztosítani a hozzájuk fordulók számára. Ezek az általános fogadalmi ajándékok bizonyos korban és helyen egészen pontos anyaistenségekben öltöttek formát, mint a római Palatinusomban a Krisztus előtti 2. században emelt Magda Mater templom istensége, amely valójában a keletről érkezett kübeli anyaság kultusz. A római kapitóliumi múzeumban láttam egy kisméretű kőoltát rajta domborművel, amely éppen Kübeli anya érkezését ábrázolja az osztiai kikötőben, ahol egy tógás magiszter fogadja a parton. A mai szombathelyőse a római Szavária Ízis szentélye is őrzött Pannonföldön ilyen hasonló alkotásokat. De létezett egy másik variánsa is, mégpedig a Hórusz fiát tápláló egyiptomi Ízis anyaistennő, akit egész Egyiptomban imádtak, de kultusza elterjedt szerte az ókori görög és római világban. Akvilai kalandozásaim során természetesen felkerestem a várostól északkeretre fekvő egykori Amiternum városát, az itteni Aquincumot, mondjuk így, benne a máig álló több ezer férőhelyes teátrummal és az impozáns amfiteátrummal. Múzeumában fedeztem fel azokat a terrakotta fogadalmi kúrotrofosz, féltenyérnyi szobocskákat, amelyek az Ízis anyaistennő itteni Abruzzo-véli elterjedt kultuszára utal. Amikor a kereszténység már az apostoli korban megjelent ebben a térségben, főként Amiternum, Peltinum és beljebb Róma felé Alba Fucens városaiban és azok környékén, akkor többek közt ilyen vonású vallási kulturális környezetben kellett az evangélium magvait elhinteni. Sokáig, évszázadokig éltek együtt ősi pogány és keresztény vonások, amelyek a lényegüket tekintve ugyanarra akartak válaszolni, az emberi élet, a mi esetünkben az anyaság kérdéseire, kihívásaira. A nagy efezusi zsinat után, vagy másfél századdal a Boszporusz parti Konstantinápolyban született meg, vélhetőleg kopt közvetítéssel, a sokféle teótokos istenanya ábrázolások egyik sajátos típusa, a Panagia Galactotrophusa, vagyis az egészen szent, tejjel tápláló anya, amit magyarul egyszerűen szoptató anyának fordíthatunk. Megjelenésének fő forrása az a benső igény, amely az emberi élet korábban említett egyik legmagasztosabb mozzanatát joggal tulajdonítja az Isten anyának is. Ezt az igényt latin nyelven az Ave Maris Stella, üdvözlégy tengernek csillaga, középkori himnusz egyik sora fogalmazza meg, Monstra te esse matrem, mutasd meg, hogy anya vagy. A himnusz éppen a 6. század végi Venantius Fortunatus valóban szerencsés költeménye, ami végre kimondja az egyház immár egy hivatalos liturgikus himnuszában azt, amit kezdette fogva igényeltek. Mutasd, hogy anyánk vagy, hallja meg imádat, kiértünk fiaddá születni, nem átallott. Ilyen erőzmények után a 8. századi bizánci képrombolás elől Itáliába menekült ikonfestők, és később a 11. századi Gregorianus reform idején immár bent és közvetítéssel az Abruzzo földjére érkezett kereti ikontípusok hatására alakul ki egy helyi sajátosság, a fára festett és fából faragott szoptató Madonna típusa. Az Istenanya trónuson ül, fején égkövekkel díszes keleti koronával. Gyermekét rendszerint bal karján tartja, és úgy kínálja neki kibontott keblét. Az Istenanya nem néz a gyermekére, hanem eltöpreng a megfoghatatlan nagy titkon, hogy ő azt táplálja kicsinyke tejjel, aki a világ hatalmas teremtő és megváltó ura. Mária teát misztérium szemlélő, titok olvasó, és így a faragott szobor egész üzenete nem az ember élet egy nemes mozzanatát magasztalja, hanem Krisztus kettős természetéből az emberit hangsúlyozza, amit hívő népi nyelvünk így fogalmaz, szűzi méhet nem utáltál. Mária istenanyai méltóságát királynői tartása, díszes suhája, trónusának kiválósága hangsúlyoz, amelyhez néha kedves helyi sajátosság tárul, mint ahogy azt az egyik legelső alkotáson, a Castelli Madonnán látjuk. Feje bizánci koronával ékes, de lábán olyan zokkoló fapapucsot hord, amit még a mai öreg abruzzói parasztok is hordtak egykoron. Ez a kettős vonás, vagyis a bizánci császárnő súlyos ékszeres gazdagság és abruzzói paraszt szegénység dinamikát adnak a képnek, szobornak, amely a hozzá közeledő egyszerű embert beemeli Isten gazdagságába, ami valójában a mi Isten gyermekségünk. Ahogy Pál apostol tanítja, hiszen ismeritek Urunk Jézus Krisztus jótékonyságát, noha gazdag volt, értetek szegény élet, hogy szegénysége által meggazdagodjatok. Ezt a gazdagságot maga a gyermek nyújtja keze áldó mozdulatával mindenkinek, aki a képhez, szoborhoz hittel közeledik. Éppen az erről szerzett személyes tapasztalatomat szeretném megosztani még veletek. A szoptató Madonna képei és szobrai mára már múzeumban biztonságos helyen és megfelelő körülmények között látogathatók. Ez örvendetes. Viszont így eredeti helyéből kimozdítva, összefüggéseitől megfosztva szemlélhetők a múzeum profán világában. Éppen ezért szó szerint utána jártam annak az egy Madonna gyermekkel szobornak, amely még az eredeti helyén látható. Egy hónapja jártam ott, Pesco Costanzo gyönyörű, magas fennsíkú hegyi városában, valahol az Abruzzok déli részén, amikor egy hónapja egész Európa szerte havazott. 2 órát is kellett várni az 5 hajós kisvárosi bazilika megnyitására, kora délután, de megérte. A templomban rögtön felötlött a szűzanya alakja, megszemléltem, van csöndben imádkozni kezdtem, hiszen arra való egy kegyszobor, hogy imával köszöntsük. Közben bejártak november végén immár a helybéliek, többnyire asszonyok, akik a templomban lépve egyenesen a kegyszoborhoz mentek. Oda térdeltek az anya és fia elé, kezükkel megérintették a biztonsági üvegszekrényben őrzött szobor talapzatát, imádkoztak és utána mentek a szentségi kápolnába. Élte át a tisztelet, és el tudom képzelni a mai demográfiai télben, hány lány, fiatalasszony jön el, kér segítséget, mert nincs gyermek, mert nem lehet, mert is annyi a gond. Hol a szükség, kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Hányszor is kérjük ezt? Drága jó szűzanya, köszönöm, köszönjük 2 évezredes talpi hűségedet, hogy meg nem szűnően fenét nyújtod méhednek áldott gyümölcsét. Törzsd el a fiatal lányok szívét az anyaság utáni vágyakozással, a férjes asszonyok ölét nyisd meg az élet előtt, hadd lássák, hogy a legnagyobb áldás itt a földön, a gyermek. Isten gyermek, te pedig terjesz áldó kezedet fölénk, és alakítsd bennünk és köztünk a te szent családjaidat. Amen. Vértes a Jai László karácsonyi emlékérését hallották az abruzzói szoptató Madonna faszobrokról. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, karácsony másodnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
alapverse.
Varga Melinda, mancsos angyalok. Néhai kiskutyámnak és minden kutyás költőnek. A kutyák mancsos angyalok. Naponta a földre lopják a szeretet ünnepét, meg annyi vékony függőhídon sétálnak át velünk, a póráz az ő kezükben van, a gazda nem mi vagyunk. Opálszemük a szeretet maga. És a beigli illattal nem illan el, a hétköznapokkal nem zsugorodik össze, nem hunyorít hamiskásan, mint a decemberi késő délután. A kutyák a magányosok védőszentjei. Akkor sem hagynak magadra, amikor már minden barátod megfeledkezett rólad. Nem ítélkeznek feletted, és az sem baj, ha vörösre sírod előttük a szemed. Olyankor lenyalják a kész fejed sútor ragacsos bőrét, vagy csak néznek mozdulatlan, majd ráteszik körte buksijuk a combodra. Ha érzed testük melegét, tudod, nincs az a mélység, amelyből ne tudnál pimaszul felnevetni. A kutyák nem várják el, hogy boldog légy csak azért, mert karácsony van. A téli friss hónak nem a közös hegyi szelfi miatt örülnek. A kutyák a barátságot csak offline élik meg, veled, bent a szobában. Vagy kint a vacogó minuszokban. És hálásak, ha lemosott talpukról langyos vízzel a sót. A kutyák a szeretet ünnepén lelopják a karácsonyfa cukrot a fáról, megeszik, majd hasmenésük lesz a kakaótól, összepiszkolják a gondosan kipucolt nagy szőnyeget, és tesznek rá az ünnepi nagy takarításra. Az egész técóból esetleg csak a töltött káposzta illata izgatja őket. Az italszagot ellenben nem bírják elviselni. Olyankor megvetően néznek a pityókás egyénre. Tudják, hová rejtetted el ünnep után az ajándékcsokit. Tulajdonképpen csak megvédenének a fölösleges fogyókúrától, ezért mutatják meg mancsukkal a cukorbűn barlangot, lekarcolva a szekrényajtó féltett tölgyburkolatát. Ismerik a múlandóság törvényeit, éppen ezért nem érdekli őket a tárgyi valóság. Előszeretettel lesznek cipőt, rágnak zoknit és könyveket. A kutyák mancsos angyalok, az Isten jóságos angyalai, négylábú, bundás ajándékok. Azért vannak közöttünk, hogy megtanítsák, nem csak a karácsony lehet a szeretet ünnepe.
Varga Melinda a Kutyák mancsos angyalok című versét Babó Csai Réka előadásában hallották. Varga Melinda Gyergyó Szent Miklóson született 1984-ben. 2003-ban érettségizett a Marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum történelem társadalomtudományi szakán. 2003 és 2005 között a kolozsvári Echinox magyar nyelvű oldalainak társszerkesztőjeként tevékenykedett. 2004 és 2008 között a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem újságíró szakos hallgatója volt. Verseit erdélyi és magyarországi rangos irodalmi lapokban publikálja. 2008-tól egy éven át a bukaresti Új Magyar Szó című napilap kolozsvári riportereként dolgozott. 2010-től az irodalmi jelen munkatársa, 2015-től a lap versrovatának, 17-től a lap interjú rovatának szerkesztője. 2018-tól a lap megszűnéséig az erdélyi Előretolt Helyőrség kulturális és irodalmi melléklet szerkesztője volt.
A nap imája.
Isten, kitől a mennyben és a földön minden származik. Atyánk, aki a szeretet és az élet vagy. Add meg, hogy a földön minden család, fiad, Jézus Krisztus által, ki asszonytól született, és a Szentlélek által legyen az isteni kegyelem forrása, az élet és szeretet igazi szentélye a nemzedékek számára, melyek egymásra következnek. Add meg, hogy kegyelmed vezérelje a házastársak gondolatait és cselekedeteit, családjuk és a világ minden családjának javára. Add, hogy a fiatal nemzedékek erős támaszt találjanak a családban emberségük érdekében, hogy igazságban és szeretetben növekedjenek. Add, hogy a szeretet, megerősítve a házasság szentsége által, erősebbnek mutatkozzék, mint bármely gyöngesség, és minden válság, mely családjainkat néha sújtja.
Kedves hallgatóink!